Ez itt a Tudatos, az Anya podcastje, velem, Bagi Renátával. Két hetente vasárnap egy új epizóddal jelentkezünk, hogy szakértő vendégeimmel átbeszéljünk egy-egy izgalmas témát a tudatos egészségmegőrzés területéről. Az első évadban a longevity-t, az öregedést és annak lassítását veszük górcső alá. És most következzen 25 perc tudatosság. Vágjunk bele! Sziasztok! Ez itt az Anya Tudatos podcastjének az 5. epizódja. Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Lakatos Pétert, szervusz!
Szia!
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre.
Én
nagyon
pedig köszönöm a meghívást.
Ezt a mai részt. Mindenek előtt szeretnék bemutatni egy kicsit a nézőknek és a hallgatóknak, hogy ők is képbe legyenek veled, és akkor utána belevágunk a mai témánkba. Lakatos Péter erőnléti szakértő, 52 éves, Szentendrén él. Olyan nemzetközileg elismert rendszerek képviselője, amelyek vezetői Pavel Cassulin és Mike Boyle. Oxygen Advantage Master és Butaiko Clinic Master oktató, fekete öves jiu-jitsu és krav maga gyakorló. 6 könyv szerzője és társszerzője, a Kortalanul Életmód program vezetője és megalkotója. Munkája során olimpikonokkal és amatőrökkel egyaránt foglalkozik, személyes és online konzultációkat, tréningeket tart vállalatoknak és az őt megkereső, változást és egészséget kereső egyéneknek egyaránt. Életmód programjaiban a táplálkozás, a légzés és az edzés alapvető hármasának elemeit oktatja és segít elsajátítani a hozzájelentkezőknek. Na, kisebb-nagyobb nehézségek árán jól mondtam a bemutatás, teljes ez a kép?
Igen.
Vagy még talán nem is teljes.
Szerintem az ember, hogy egy idősödik, egyre inkább ez már olyan, mint hogyha a temetésén így felolvasnák, hogy hát, hogy ezt ért el a szerencsétlen, de hogy igen, ez a tény.
Igen, de hogy ez szerintem egy ilyen büszkeség, és hogy én ugye azt éreztem, hogy amikor kerestem a te különböző kvalifikációidat, hogy ezeket én apró betűs részben találtam meg úgy nagyjából a honlapon, hogy nem valami, amit te nagyon a kirakatba raksz, és úgy nagyon akarod mutatni. Hogy ezért sokan szerintem úgy ezt szeretik, nem? Ilyen?
Én azt gondolom, hogy az ezek során megszerzett tudás az fontosabb, mint a végén, amit adnak papír. A papír az fontos tud lenni, például anyukám örül neki. Tehát, hogyha ha valamilyen olyan végzettség van, akkor ő biztos nagyon büszke, de nem gondolnám azt, hogy egy kliens azért keres meg, mert így olvasja, azt mondja, az igen, az a diploma, hát most meggyőztek.
De hogy akkor neked mindig ezek szerint az volt az erősebb, hogy a tudást kerested? Tehát te meg akartál tanulni valamit, és azért mentél oda, és nem azért, hogy na akkor most még...
A dolog ennél önzőbb, tehát, hogy volt egy problémám, amit nem tudtam megoldani, elkezdtem keresni annak a témának a szakértőjét, azt levadáztam a nyomorultat, mert nem hagyják magukat, és akkor addig zaklattam, hogy azt mondta, hát akkor beszéljünk. Aha. És akkor elmentem hozzá mondjuk egy képzésre, vagy több képzésre, és aztán összecimboráltunk, mert ezek általában azért emberként is jó emberek hozzá kell tenni, és akkor így kialakult egy olyan kapcsolat, ami valamelyikkel már 20-25 éve folyamatosan működik. És én meg nagyon szeretek, tehát nagyon sok olyan dolog van, amikor az embernek főnöknek kell lennie ezekben a helyzetekben, kliensen dolgozol, de én rendkívül élvezem azt, amikor megmondják, hogy mit csináljak. Tehát én, ez így tök jó, hogy itt nem kell gondolkodni, menj oda, akkor oda megyek. Számolj be erről, beszámolok, és ez nekem egy jó érzés.
De az anyjának a Tudatos Podcastnek az első évadában, ugye alapvetően a longevity-ről, az öregedés lassításáról, az egészségmegőrzésről beszélgetünk, és az egész évad úgy épül fel, hogy minden epizódra egy olyan szakértőt hívtam meg, aki egy különböző, az a többiektől eltérő aspektusból tudja ezt a témát megvilágítani. És én mindenképpen szerettem volna a táplálkozásról itt beszélni. És aztán nem gondoltam, hogy ez lesz a legnehezebb, mert hogy valahol azt éreztem, és azt láttam, hogy kicsit, mintha a 10 millió dietetikus országa lennénk, és mégis az egyik legelhízottabb ország vagyunk a világon. Hogy itt egy kicsit mindenki ért hozzá, hogy mit kéne enni, mit kéne csinálni, mindenki megmondja, de közben mégis egyre rosszabb állapotban van az egész nemzet és az emberek. És azt látom, hogy ott tartunk, hogy beleragadtunk egy picit, mintha az egész dietetikai szakma is leragadt volna néhány évtizeddel korábban, és nem tudunk kitörni ezeknek az 1200 kalóriás diéták, meg a fehérjességek és a fogyasztó piruláknak a háromszögéből, vagy nem tudom hány szögéből, és mindenki lefogy, aztán visszahízik, szóval, hogy valahol ez itt nem, mintha nem jól lenne, hogy de hogy látod, hogy mi történik itthon? Tehát mi van most Magyarországon? Miért van ez az állapot?
Én azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon van így. Tehát nyilván a saját nyomorúságunk az jobban fáj nekünk, mert ezt látjuk. De hát, hogyha elmegyünk külföldre, ahol a nyugati életmód és étrend megjelenik, mindenhol ezt fogjuk látni. És amikor az emberek elhíznak, és ez már szemmel is látható az utcán sétálva, mert ott lesz zavaró a történet nagyon. Nyilván, akkor ugye, ahogy szokták mondani, ugye Einstein mondta azt, hogy az elmebaj biztos jele az, hogy ugyanazt csináljuk, de más eredményt várunk tőle. És nekem az a problémám, hogy amikor viszont eljutunk oda, hogy statisztikailag már sokan elhíztak, akkor ugyanazt a stratégiát alkalmazzuk, és látjuk, hogy nem működik, és akkor megint ugyanazt alkalmazzuk. Tehát egy átlag brit azért az élete során 127 fogyókúrán vesz részt.
127?
Ez egy statisztika, azért érdekes, mert ugye akkor ezek szerint 126-szor nem sikerült. Nem? Tehát ez elég félelmetes, nem? És ne felejtsük el, ugye mögött van egy ipar. Tehát itt ők valakinek fizettek valamiért, ez lehet információ, fogyi termék, fogyi öv, végtelen dologról beszélhetünk. És ez a dolog újra termeli saját magát, úgy tűnik. Hát azért 126 alkalom arra, hogy megvegyem a fogyőjövet, nem tudom, zsírigető tablettát, vagy bármi hasonló. És nekem az a gondom, hogy folyamatosan ugyanabban a körben mozgunk, és mindig a vége az, hogy valóban visszahíznak, ugye statisztikailag 95% fél éven belül visszahízza plusz. És én mindig tréfásan el szoktam mondani, hogyha speciális egységgel dolgozom, és odavinnék egy új ejtőernyőt, mondjuk, és azt mondanám a parancsnoknak, hogy egy baromi jó színes szagos új ejtőernyő, ez zseniális, sajnos csak 5% éri túl a nyitást, a többiek azok ugye matricák lesznek, akkor azt mondaná, hogy te nem vagy normális. Hát ez, tehát ki az, aki ilyen sikerességi rátával belevágna bármiben. Az emberek pontosan tudják, hogy nem fog sikerülni, és újra elkezdik, és ezt hívjuk mi úgy egyébként, hogy az akaraterő mítosz, és ez ugye arról szólna, hogy az emberek azt gondolják, hogy ha több akaraterőm lenne, akkor sikeresen tudnám végigcsinálni a diétámat, fogyókúrámat, életmódváltásomat. Neki azért sikerült, mert neki a genetikai lottom valahogy. Tehát a több jutott az akaraterőből. Aha. Nekem kevesebb, én ilyen nyomorult vagyok, persze, hogy elbukom. És akkor egy ponton túl ez ilyen védekező mechanizmussal, hát, hogy nekem ugye sose sikerül, és minden egyes olyan kutatás, ami az akaraterőt valahogy próbálja ebbe a kontextusba behozni, ott mindig kiderül, hogy volt most egy kutatás nemrégi, mert a legsikeresebb emberek, milliárdosok, ők több akaraterőjük van, mint az átlagembernek, vagy kevesebb, és kiderült, hogy ők sokkal kevesebbet használnak, mint az átlagember, és így lesznek sikeresek. És egyszerűen azért, mert rájöttek arra, hogy olyan nincs, hogy akaraterő. Olyan van, hogy delegálok, olyan van, hogy időt beosztok, tervezek, ezek vannak, olyan van, hogy küzdök a döntési fáradtság ellen, ezek működő stratégiák, de az, hogy én azt mondom, hogy...
És a motiváció?
Erre szoktuk azt mondani, hogy van a motiváció, ami belülről jön, és van az inspiráció, ami kívülről jön. A motiváció, azt neked meg kell találni ahhoz, hogy életmódot válthassál. Magyar ez a miérted. Miért csinálod? Az inspiráció neki sikerült. Ugye? Tehát valahogy így lehetne találni, egyszerűen leírni, és az emberek ennek túl sokat szoktak tulajdonítani. Tehát amikor azt mondom, hogy döntési fáradtság, az emberek többsége nem érti, miről van szó. De ha azt mondom, hogy ki az, aki reggel, tehát reggelire azt mondja, hogy chipszel kezdem a napot. Tehát nem ismerek ilyen ember. Nincs olyan kliensem, aki egyébként lehet, hogy túlsúlyos, de hogy ezt megkérdezem tőle, azt mondja, hogy te nem vagy normális. Tehát chipszel, kólával a napot kezdeni, hát ez mégiscsak túlzás. Ki az, aki ezzel zárja a napot? Hát a többség. De miért? Mert reggel, ha döntést kell hoznom, hogy eszem vagy nem eszem, ez egy bináris kérdés, nem? Tehát, hogy igen, nem? Akkor a többség az, na, halatlan. Tehát ez nem létezik, hogy ez meg este annyi döntést hoztam, hogy amikor végre magamra marad idő, akkor a többsége a döntéseinknek már helytelen. Döntési fáradtság.
Mi a helyzet a gyulladással? Mert hogy én azt látom, hogy azért ez egy nagyon fontos téma, főleg ugye azért, hogyha így az öregedésről, az öregedés lassításáról, az egészségmegőrzésről beszélünk. De a legtöbb embernél a gyulladás az ott van még, hogy ez a begyulladt a fogalom kategória, és akkor abból azt már tudják, hogy ott góckutatás. De hogy én most nem erre gondolok értelmszerűen, hanem az életmód következményeképpen a szervezetben kialakuló folyamatos kronikus gyulladásos állapotra, a citokin túlsúlyra, ilyesmire, és hogy ez mennyi mindent okoz a mindennapokban. Hogy ez most azt láttam, hogy ez még nem egy ilyen ismert dolog, hogy mit gondolsz erről?
A helyzet a következő, például könnyen rámondjuk egy kövér emberre, hogy lusta. Hiszen ránézünk, hát nyilván nem mozog, ergo lusta. Tehát ez egy tök egyszerű történet, ugye? Ha azt mondjuk, hogy amikor ő túlsúlyhoz jut, akkor gyulladásos folyamatok vannak a szervezetében, amelyeknek egy része egyébként az, hogy egy bizonyos területét, hipotalamuszt is érinti, és egyszerűen demotivált lesz arra, hogy mozogjon, tehát akkor most őt hibáztatjuk, mert lusta, vagy a gyulladás okán lusta. Tehát ő...
Tehát ez egyfajta ördögi kör.
Abszolút, nagyon nehéz belőle kilépni. És nagyon érdekes, ugye, hogy amit kevesen értenek, hogy magának a zsírsejtnek, ugye fehér zsírsejtről beszélünk, vagy zsírszövetről beszélünk, annak van egy genetikailag szabályzott volumene, hogy mennyi zsírt képes elviselni. Oké? Tehát gyakorlatilag, amikor mi energiát tárolunk, és erre vagyunk kitalálva evolúciósan, energiát tároljunk, akkor a zsírsejtek azok nyilván valamennyi zsírt képesek felvenni, energiát tárolni, és két stratégiája van innentől kezdve genetikailag a zsírszövetnek. Az egyik, hogy azt mondja, hogy ameddig csak lehet, mint egy lufit fújjuk fel zsírral, tárolt energiával, vagy egy ponton túl azt mondja a rendszer, hogy ide már nem tudok többet betömködni, nyitok egy újat. Ugye az egyik az a hipertrófia, ugye növekedés, a másik pedig a hiperplázia, egy újabb zsírsejt születik, és azt mondja, hogy ide már nem megy több, nyitok egy újat. Okay? Azoknál, akiknél gyulladásos folyamatok lesznek majd hosszú távon, azoknál nem a hiperplázia jön létre, tehát nem az van, hogy egészséges méretű zsírsejtekből van nagyon sok, hanem egészségtelen méretűből van valamennyi, de ezek egy ponton túl elérik a tárolókapacitásuk határát, és elkezdenek visszafolyni. Tehát visszaáramlik az ott bent tárolt zsír, ami gyulladást okoz a szomszédos sejtekben. És kialakul egy nagymérvű gyulladás a szervezetben.
De ez feltétlenül együtt jár azzal, hogy valaki nagyon elhízott, vagy ez egy ilyen gyulladásos állapot kiváltóthat olyannál is, akinek azért nincsen olyan nagy túlsúlya.
Világos, és itt jön a ezt úgy hívják, hogy személyes testzsírküszöb. És az az érdekessége, hogy bizonyos emberek képesek arra, hogy relatíve alacsony testzsírnál is inzulinrezisztensek lesznek.
Aha.
Ugye? És mert mondhatunk olyan értékeket, hogy ezt és ezt kell figyelni, és akkor valószínűleg inzulinrezisztens, de azt látjuk, hogy például az ázsiaiaknál azt látjuk, hogy nagyon alacsony testzsírnál is nagyon korán inzulinrezisztens lesz. Uh-huh. Tehát ránézés azt mondja, hogy halál.
Nem kell feltétlenül valakinek jelentős túlsúlyjal rendelkezni ahhoz, hogy ezek az állapotok előálljanak. Lehet egy alapvetően alacsony testsúlyú, külső szemmel vékonynak tűnő ember is, belülről mondjuk egy ilyen szempontból rossz állapotban.
Abszolút, és ez tehát hogy csak azért, mert azt mondom, hogy így ruhában úgy tűnik, hogy fitnek tűnik, vékonynak tűnik, de genetikailag egyébként ő elérte azt a személyre szabott zsírküszöböt, aminél már a nem képes több zsírt tárolni a szervezet, például a bőr alatt, ugye szubkután módon, hanem azt mondja a szervezet, hát akkor még hova tudunk rakni zsírt? Hát sorba jön be az energia. Ő elérte a tárolási kapacitás felső határát bőr alatt. Mi lenne, ha betennénk a hasüregbe?
És akkor itt keletkezik ez a viszerális zsír,
így
ami,
van,
hogyha
tudom,
hogy a
férfiaknál egy
kicsit.
Aha. Ugye, zsírmáj. Mi lenne, hogyha esetleg a hasnyálmirigybe is rejtenénk? Mert most már valóban kell tenni. Oké? Okay? Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint amikor valaki megkér egy kamasz fiút, hogy takarítsa ki a szobáját, és ő mindent bedobál egyébként a szekrénybe. Ugye? Tehát, hogy nem összehajtogatja a stokiba, hanem egyszer mindent bedobál, hogy hát anya azt gondolja, hogy rend van, és egyre több cuccot kell neki egyre nagyobb erővel beszorítani a szekrénybe. Mert egy ponton túl lehetetlen.
Most az inzulin rezisztenciát, hogy felhoztad, és arra jutott eszembe ez, hogy itthon szerintem borzasztóan sok inzulin rezisztens van. Valahogy volt egy ilyen idő, amikor mindenkit annak diagnosztizáltak, most vagy igaz volt, vagy nem tudom, de hogy ez egy ilyen trend lett. És akkor elindultak ezek a 160 gram, meg 180 grammos szénhidrátos diéták, napi 5-6 étkezéssel, stb. És én ugyan nem értek ez a téma, az nem ez a szakmám, de főleg nemzetközi irodalomból tájékozódom. És ott azt látom, hogy azért, ha van is egyet nem értés bizonyos dolgokban, azért a legnagyobb kutatók és a legnagyobb szakértői így a táplálkozás tudománynak bizonyos dolgokban már kezdenek egyet érteni. És az egyik ilyen dolog, amit most már én úgy látom, hogy kezd egy ilyen univerzális igazság lenni, az, hogy a vércukor szintünknek a lehető legjobb, hogyha szinte meg sem mozdul. Tehát minél kevesebb ugrást csinál, és minél kevésbé piszkáljuk ilyen dolgokkal, az annál jobb. És akkor emellé megjön az, hogy ugye, hogy hatalmas trend például, hogy akkor reggel gyümölcs smoothie, meg granola, meg nem tudom, meg akkor 160 grammos diét, akkor 6 részre elosztva, meg 5 részre elosztva, és hogy közben meg ezekkel próbálunk kezelni egy olyan állapotot, ami meg pont ugye az inzulin termelésnek a problémája. Tehát, hogy mi van itt ezzel a vércukor szinten? Most ez egy jó irány, és csak nekem képez egy kis logikai bukfencet a fejemben ez, vagy ez egy tökre nem jó irány, és ezzel így nem fog senki előrébb.
Tehát most nyilván nem vagyok dietetikus, tehát bármit, amit mondok, azt kérem így venni.
Ez
volt a jobb nyilatkozat, jó? Akkor maradjunk
ennyiben. Igen, amit te látsz ebben.
De én azt gondolom, tehát egyrészt, amit a dr. Szakács Krisztán is egyszer jól megfogalmazott, hogy a 160 grammos diéta az egy unikum. Azt máshol nem találjuk meg. Ez Magyarországon egy létező fogalom, ezt nem értjük. A másik, amit viszont én szoktam mondani, hogy lehet low carb a 160 grammos diéta, ha előtte 320 grammon voltál. Tehát tipikusan az emberek többsége 4-5-600 grammon van naponta, onnan visszavált 160, és elkezdi magát jól érezni, és azt mondja, hogy működik a 160 grammos. És erre akkor megint egy Pavel Cacurin idézet, minden működik, amikor már nem működik tovább. Tehát eléri azt a pontot, telítettségi pontot, ahol nem működik tovább. És akkor megint egy mondat, mert szeretek egy mondatban megfogalmazni dolgokat, mert akkor erre az emberek emlékeznek. Tehát amikor valakin sok energia van, lásd kövér, akkor belé a lehető legkevesebb energiára van szükség, hiszen rajta van. Igaz? Tehát, és ha innen nézzük, akkor van három darab makrotápanyag, ezzel kell gazdálkodnunk, ugye van fehérje, szénhidrát, és van a zsír, és akkor azt mondom, hogy ebből kettő energia igazándiból, egy az építőkocka, tehát nekem arra kell figyelnem, azt gondolom, hogyha én fogyni szeretnék, és van rajtam energia, hogy energiából vigyek be kevesebbet, és itt próbálok visszatérni arra, hogy meg sem mozduljon a vércukorszint, vagy az inzulin szint. Igen, tehát hogyha magas zsírtartalmú ételt eszem, akkor valóban nem fog megmozdulni a vércukorszint, de ettől még energiát vittem be. Tehát hogyha csak úgy általában a cukor elhagyása automatikusan mindenkit nagyon vékonnyá tenne, akkor, ez most rossz indulatú megjegyzés lesz, de akkor minden ketós az halálvékony lenne.
És nem?
De nem. Nem feltétlenül.
Nem láttam még egy csoport ketóst.
Nem feltétlenül. Nem bántani akarom őket, mert ugye erről mi írtunk egy könyvet, hogy ezt szerintünk hogy lehet jól csinálni. A többség nem jól csinálja, mert azt gondolja, hogy a zsír, tehát ha elhagyom a cukrot, nem mozog az inzulin, nincs, ami tároljon, nem ilyen egyszerű, és végtelen mennyiségű zsírt tehetek meg, mert hát az ingyen kalória. Na természetben ugye nincsen ingyen ebéd, tehát ez nem így működik. Oké? El fogjuk érni azt a szintet egy ilyen típusú étrenden, ahol valószínű, hogy az éhségem, a telítettségem, az hozzásegít, hogy kalóriadeficitbe kerüljek. Nem vagyok olyan gyakran éhes. Nyilván, ha az inzulin rengeteget mozog, gyakrabban vagyok éhes. Rosszabb döntéseket hozok az étkezéssel kapcsolatban. Ez teljesen világos. De csak azzal, hogy elvettem egy energiakomponest, és drámaian megnövelem a másikat, ezzel nem biztos, hogy minden problémát megoldottam. Oké?
Igen, szerintem. Akkor azért ez nem olyan fekete-fehér, de hogy azért biztos, vagy ezt azért gondolom mondhatjuk, hogy ez az út, az, amit itt akár sok esetben az inzulin rezisztensek kezelésre előírnak, ez nem feltétlenül abba az irányba vissza, amit el szeretnének ezzel érni.
Azt ugye? Mondanám, hogy akinek úgynevezett krónikus szénhidrát intoleranciája van, inzulinrezisztencia, uh-huh. mert így jobban értik az emberek. Aha. Akkor, hogyha valakinek ez krónikus, és szénhidrát és intolerancia, akkor mi lenne az elsődleges, amiből kevesebbet kéne fogyasztania? Hát amire intoleráns, ez a szénhidrát. Tehát persze vegyük le, csökkentsük, vagy tegyük mozgásos program köré a szénhidrát bevételt, ezzel jobban járunk, de ez nem old meg minden problémát. Oké? Okay? Tehát mozgás nélkül nem fog működni a történet.
Szóval, hogy a táplálkozás, az edzés, és ugye a légzés. És ez ugye három nagyon fontos alappillér, azt gondolom, amit az egészség
megőrzésben. Igen. Közösség. Mm-hmm. Tehát nyilván, ugye akkor pszichológiát hallgat, tehát akkor nyilván a közösség, az szerintem nagyon fontos lehet. És hát azt gondolom, hogy regeneráció.
Mm-hmm. Hát így gondolom az alvás is, és minden egyéb, ami
igen,
ide beletartozik. Igen. De hogyha mondjuk ezt a hármat, mm-hmm. ezt a hármat nézzük, és most valaki azt mondja, hogy egyel tud elkezdeni, vagy akár nézhetjük az ötöt is, nézzük akkor ezt az ötöt, egyel tud elkezdeni mm-hmm. foglalkozni az életébe, és most egyet kell neki választani, mert egyre tud energiát mm-hmm. fordítani. Melyikkel kezdje, hogy jót tegyen magáért?
A következőképpen szoktam itt gondolkodni. Az egyik kérdésem mindig az, miután a klienssel beszéltem, hogy én magamban tudom, hogy minek van a legnagyobb fiziológiás hatása. Jó? Tehát ha valaki fogyni akar, akkor azt fogja gondolni, hogy egyek kevesebbet, mozogjak többet. Hát ez ebben a formában 95%-os bukás, ezt tudjuk. Szóval a kérdés itt mindig az, hogy tudjuk, hogy az edzésnek, az étrendváltásnak, az alvásnak, a légzésnek, a közösségnek van fiziológiás hatása. Helyezzük el ezt egy 1-10 skálán. Okay? És van egy megvalósíthatósága. Ez két külön dolog. Tehát, hogyha én azt mondom egy három gyerekes anyukának, aki a legkisebb gyerek még ugye szoptatás, és még éjjel fel kell 38-szor, és én azt mondom neki, hogy neked a legnagyobb blokk az életedben ebben a pillanatban az, hogy keveset alszol, ezért én arra kérlek, hogy innentől kezdve aludd végig az éjszakát, és legyen 7,5 órás alvás. Őszintén magunk közt szólva tudjuk, hogy az alvás egy csomó mindent megold. Tök igen. jó. Neki ez egy jó ötlete. Tehát szerintem olyan szinten lesz felbosszantva, mert azt mondja, hogy erre vágyom évek óta, vagy nem tudom mióta. 12 éve nem aludtam rendesen, ez a harmadik gyerekem. Köszönjük, hogy megmondtad, hogy mit kéne csinálnom, mert tudjuk, hogy nem fog sikerülni. Tehát nekem mindig az a kérdés, hogy van egy fiziológiás értéke a dolognak, egyetértünk abban, hogy alvás, légzés, stb. És ebből te mit tudsz megvalósítani. És ha te azt mondod nekem, hogy neked összesen most annyi időd van, hogy naponta megcsinálsz 3x10 perc légzőgyakorlatot, és a többit engedjük el, mert akkor ez volt a legjobb döntés. Ha azt mondod, hogy neked mozgás szinten, tehát edzőterem nem, edzőt nem tudok megfizetni, de igen, azt el tudom érni, hogy 8700 lépést megteszek naponta, akkor itt kezdjük. Tehát nekem ott kell kezdenem, oda kell mennem hozzád, mint klienshez, ahol te vagy. És nem azt mondani, hogy figyelj, ez a tökéletes, vagy ezt csinálod, vagy nem dolgozunk
hát
együtt.
Akkor ezért nem is működik az, hogy ilyen előre struktúrált sablonprogramokat próbálunk ráhúzni emberekre, hiszen mindenkinek van egy saját életritmusa, egy saját életmódja, a munkája, a családi állapota, a környezete, stb. És abban kell azt ezek szerint megnézni, hogy mi az, amit ebből a legjobbat hogyan lehet kihozni. Ha jól értem.
Pontosan. Igen? Tehát a személyre szabásnak a lényege az pont az lesz majd, hogy miután megértem, hogy neked mi az élet, értem a célodat, megvan a miérted, de ehhez képest mi az, amit meg tudsz valósítani ebből. És a legtöbbször ott bukik el egy program, hogy teszünk egy nagyon nagy súlyt az emberre, ahhoz, hogy te egészséges, ezt kell csinálnod, és már a bólintás pillanatában tudja, hogy úgysem tudja megcsinálni. Akkor minek? Tehát, hogyha most ebben a pillanatban 5000 lépésed van naponta legyen, akkor 6000 jövő héttől.
És akkor azt mondtad az elején, hogy nagyjából 5% a sikerráta, és 95% a kérdés.
Tradicionálisan.
Min kell azon változtatni, vagy mit látsz, hogy mi az, ami nagyon segít abban, hogy valaki tényleg átmenjen ezen, hogy mint a te programodban is, ebbe a kortalanul programban is, amit csináltok, hogy mitől tud magasabb lenni ez, mitől biztosabb, hogy ő benne marad ebben, és hogy tényleg életmóddal tudja mondjuk tenni, és nem egy kompánydiétává azt, amit megtanult.
Én azt gondolom, vagy elmondom inkább, hogy nálunk mitől tud működni, mert nem, én másokról nem tudok beszélni, de én azt látom, hogy miután erre az 5 pillérre alapozunk, amiről már volt szó, és megnézzük azt, hogy ő személyesen miben tud a legtöbbet változni ebben a pillanatban, és innen hova megyünk, ezért nagyobb az együttműködés. Tehát egyszerűen a hajlandóság arra, hogy együttműködjön velünk, ez a legfontosabb. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy neki el kell hinnie az, hogy ez működik, innen kezdődik minden, együtt kell velem működnie, ez a következő, és itt jön az a része, amivel megint csak azt gondolom, hogy te, aki pszichológiát hallgattál, egyetért, hogy ezek a dolgok, amit megfogalmaztunk, hogy diéta, mozgás, stb., életmód általában, hogy összefoglaljuk, az a viselkedéstudomány területe. Uh-huh. Tehát van neked most valamit, amit nevezzük úgy, hogy rossz szokás. Uh-huh. Oké? Okay? És nekem el kell érnem azt, hogy egyre jobb szokásaid legyenek, vagy jó szokásaid legyenek. És egy régi rossz szokás csak egy új jó szokással lehet megtörni. Tehát nekem alternatívát kell arra nagyon sokszor adnom, hogy ő azt mondja, hogy én este 8-kor elbukom, mert ha stressz ér, akkor az édes. Tehát akkor a Nutella, és akkor ugye ezek jönnek, és akkor azt mondja az ember, hogy oké, semmi gáz, nem vagy egyedül ezzel. Már megnyugszik, hogy tényleg azt hittem, hogy csak én vagyok ilyen idióta. Nem, nagyon sokan ezzel küzdenek, hogy stressz hatására. A opció, ne stresszelj, ez működik? Tehát nyilván nem fog működni. Vagy azt mondom neki, hogy figyelj, mi van akkor, hogy ha stresszt érzel, van egy 5 perces gyors légző gyakorlatunk, nézzük meg utána is, stresszes vagy-e. Oké? Okay? Tehát ez gyakorlatilag ugye egy pszichológiában, ez az eltoltam, a döntéshozatalt eltoltam 5 perccel. Uh-huh. Lehet, hogy közben átgondolja, hogy mégsem eszem meg. Lehet, hogy lenyugszik közben, és az a stressz hatás más benne, és azt mondja, hogy választok jobb kaját. Oké? Okay? Nem is vagyok olyan éhes. Uh-huh. Szóval ilyenkor vannak, ezeket megtanítjuk nekik. És aztán mondhatom azt, hogy nem, te kell az édes, ugye? Oké? Okay? Figyelj, legyen otthon egy jó minőségű fehérjepor, ami jó ízű, kevés benne a kalória, kevert be görög joghurtba, és kvázi fagyiként meg tud enni. Uh-huh. És ha még utána mindig éhes vagy, az egy másik történet. Alig, uh-huh. ha nem. Nem jellemző. Tehát adunk neki olyan stratégiákat, és ez az edukáció része, uh-huh. mert én azt gondolom, hogy akkor lesz jó egy program, ha őt megtanítom dönteni, és nem, igen. magamhoz láncolom.
Igen.
Tehát nekem ez nagyon fontos egyébként.
És hogy ő tudjon dönteni, igaz? Tehát, hogy nem a
te felelőssége.
Döntésedet követi, hanem hogy egy idő után saját maga hozza, megtanultak alapján megfelelő döntéseket.
Sokkal több pénzt lehetne keresni, hogyha azt mondanám, hogy nálam van az igazság.
Igen.
Okay. És minden egyes alkalom, amikor bajban vagy, hívjál fel engem ennyiért, mm-hmm. és majd én jól megmondom a tutit, de szerintem ez úgy etikus, hogy azt mondom, hogy megtanítom neked 6 hét alatt az alapokat, kezd el alkalmazni, és nem beszéljünk róla, hogy neked még szükséged van-e rám? Valószínűleg nem. Tök jó, akkor menjél.
Van egy kérdés, amit én az évad minden vendégének felteszek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az évad végére miket fogunk összességében kapni, és majd ezt így egyesítjük, hogy te mit gondolsz az öregedésről? Mit jelent neked az öregedés?
Nyilván, hogyha azokat az embereket nézem, akik idősebbek nálam, a szüleim például, és látom, hogy nyilván azért az idő az rajtuk is nyomot hagy, akkor nyilván az aggódás. Uh-huh. Ez teljesen világos. Azt mondja, ebben több az önzőség, tehát nyilván az ember saját magát jobban sajnálja. Igen. Mert ők nem sajnálják magukat.
Igen, hát azt mondják, hogy az aggódás az mindig rólad szól, és nem a másik
ember. Igen, tehát hogy ez valószínűleg inkább benne van, ők tök jól megélik azt, hogy idősebbek. A másik része, ami a saját magammal kapcsolatos, az pedig inkább azt mondom, próbálom élvezni azt a részét, hogy igen, szokták mondani, hogy az életkor csak ez ilyen hülyeséget, tehát hogy ez nem is, tehát, azt meg kell élni, azt az életkort. Ugye? Tehát aki meghalt 25 évesen, az tehát annak...
De annak mondhatjuk, hogy csak
igen,
egy szám.
Hát csak egy szám. Tehát hogy azt el kell érni, az egy kihívás, nem? Uh-huh. És azt jó lenne egészségben elérni, és azt jó lenne úgy elérni, hogy aktív vagyok. Tehát annak az, hogy elválik egy ponton túl az életkor és az életminőség, az egy nonsens. Ez a nyugati gondolkodás. Aha. Tehát ki az, aki az utolsó 20 évét betegen nyomorultul akar, tehát így tervezi, hogy hát majd olyan 70 év, a fölfelé onnantól kezdve. Tehát senki nem gondolja komolyan, nem?
Igen.
És mégiscsak az életkort számoljuk, de nem tesszük mellé az életminőséget. És szerintem az a legfontosabb, hogy az életkorom, ami egy kronológia, uh-huh. ami a személyben benne van, meg az életminőségem, ami egy biológia, az a lehető legtávolabb legyen egymástól. Uh-huh. Oké? Okay? És akkor tényleg otthon lesz majd az, hogy mint például az anyukám, aki ugye 76 évesen, hogyha nincs olyan, tehát minden nap ugráló kötelezik például. Tehát ez ilyen nonsensnek tűnik, de ő egy ilyen kemény csaj, és akkor ő ezt csinálja életre halára, és ez látszik is rajta. Tehát ott elválik a történet, és azt gondolom ez a cél. Tehát a saját magamnál az a cél, hogy ez lehető legtávolabb legyen egymástól, és hogyha valamit képviselek, éppen a Kortalan programmal, akkor az mondjuk rajtam is látszódjon. Azt mondjuk, hogy látszódik, vagy nem, azt én, nem az én tisztem eldönteni, de jó lenne végre olyan szakemberekkel találkozni, akik hitelesek abban, amit csinálnak. Tehát, hogy most már azért láttunk elegendő kövér fitness trénert, azt gondolom, most már legyenek a fittek a fitness trénerek, akik pedig az öregedés gátlással foglalkoznak, hogyha lehet ilyen idióta szót hozni, akkor azok megnézzenek ki fiatalosan. Na.
Uh-huh. Hát igen, az egyébként egészen hitelessé tenni, ugye, ezt az egészet. Na, hát azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos tanácsot adtál ma, és nagyon sok olyat, ami azért szerintem útravaló szolgálhat mindenkinek. Itt ugye azért a mai adásban beszéltünk arról, hogy a mozgás, a táplálkozás, a légzés, a regeneráció, illetve a közösségnek, ez az öt olyan dolog, ami nélkül egészen biztosan nem beszélhetünk az öregedés lassításáról, az egészség megőrzésről, egyáltalán egy hosszú, boldog és kiegyensúlyozott életről. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, amit Péter elmondott, hogy az életmódváltó programok, egyes diéták nagyon sok esetben azért nem működnek, mert az a külső struktúra, az a sablonrendszer, amit be nekünk kellene beleintegrálódni, az nem működik, ennek fordítva kellene, magának az életmódnak kellene hozzánk igazodnia, és ezért nagyon fontos az, hogy merjünk segítséget kérni, forduljunk olyan szakértőkhöz, akik a mi életünkhöz, a családi állapotunkhoz, a munkaterheltségünkhöz, a környezetünkhöz, anyagi lehetőségeinkhez tudják igazítani ezeket a dolgokat, hogy igazán a legjobb formánkat hozhassuk, és minél hosszabb időn keresztül. Pétert megtaláljátok a www.peterlakatos.hu oldalon, és a Facebookon is, hogyha valamilyen dologra kíváncsiak lennétek. Itt a Péter könyveit is, ugye most már a hetedik könyv az, ami itt a napokban megjelenik, az életmentő izom, ugye, hogyha jól emlékszem. Nagyon izgalmas lesz, úgyhogy hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Köszönöm, bízom benne, hogy azért nagyon sokakban tudott a gondolataikon egy kicsit fordítani az, hogy itt egy kicsit talán más szemszögből kellene nézni ezt a dolgot. Ez volt az Anya első évadának az ötödik epizódja. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Iratkozzatok fel a YouTube-on, illetve a podcast szolgáltatóknál az Anya Tudatos Podcast csatornájára, vagy akár a hírlevelünkre is az anya.hu oldalon, és akkor mindig elsőként tudtok értesülni majd a legfrissebb epizódokról. Találkozunk két hét múlva, ugyanígy.